Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És akkor megbeszéljük a hét eseményeit Bodár Zsuzsával, az Átlátszó munkatársával, és Kocsi Ilonával, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a MUOSZ elnökével, valamint Bolgár Györggyel, Dési János vagyok. Kezdjük azzal, ami csak úgy érdekesség, bár még ki tudja, hova fajul a dolog, hogy egy konferencián Csányi Sándor, az OTP Bank vezetője tulajdonképpen bírálta a magyar kormány gazdaságpolitikáját, az adóterheteket és a kiszámíthatatlanságot róva föl. És ezt mindegy, egy kicsit színezi az a pletyka, nem tudom, ti hallottátok-e, hogy egyes fideszes körök állítólag arra gondoltak, hogy esetleg az OTP-ből lehetne még pénzt szerezni, vagyonelemeket, mert olyan nagyon elosztható vagyon nincs, európai pénzek nem jönnek, hol van még sok pénz, hogy az OTP-vel esetleg lehetne valamit kezdeni. Nyilván ez csak pletyka, és hát miért vetnének szemet mások tulajdonára, de lehet, hogy Csányi Sándor is hallotta ezt.
Ezt a pletykát én nem tudnám megerősíteni, nem is hallottam egyébként, de értem, hogy miért tört ki Csányi Sándor. Végül is állandóan bevezetnek valami külön adókat, vagy valami korlátozásokat a banki működésben, és ráadásul kiszámíthatatlan módon van a külön adó, aminek ugye idén már meg kellett volna szűnnie, nem szűnt meg. Mondván, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van. Na de nem tűnik úgy, hogy a költségvetés olyan nagyon spórolni próbált volna az elmúlt időszakban. A következő, ugye be akarják vezetni az 5%-os kamatplafont a lakás célú hirdetéseknél. Kormány oldalról ez érthető, de egy üzleti...
Hiteleknél,
bocsánat, félrebeszéltem, tehát hiteleknél természetesen, és kormány szempontból érthető, ha azt akarják, hogy olcsó legyen a hitel, na de egy üzleti bank csak üzleti alapon tud működni. A Csányi Sándor kifogásolja, hogy az inflációról semmit nem mondanak. Mi van akkor, ha 8% az infláció, vagy 7%? Ez persze csak feltételezés. De hát akkor nem lehet alatta a kamat, kivéve akkor, hogyha az állam támogatja, de erről nincs szó. Tehát azért úgy tűnik, hogy nagyon zűrös ez, ez az egész.
A Fidesz gazdaságpolitikájába beleillik, hogy másokkal fizetteti meg a cseket.
Ez így van.
Ez nem először fordulna elő.
Na de érthető, hogy akkor az egyik áldozat, jelen esetben az OTP vezérigazgatója már előre tiltakozik, hogy ez így nincs rendben.
Azért emlékszem én arra a közelmúltból, hogy egy az államhoz még jóval inkább bekötött nagyvállalkozó, nevezetesen Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is, elég élesen bírálta ugyanezt a kormányt, éppen a kiszámíthatatlansága miatt, éppen a rájuk is kirót különadó miatt, ugye a MOL-ra egy másfajta, más típusú különadót talán még nagyobb mértékben vetettek ki, szóval ezek befolyásos és nem súlytalan emberek, nem csak a pénzük miatt, mert az nagyon súlyos, hanem azért is, mert nyilván még Orbán Viktor is odafigyel arra, hogy Csányi Sándor vagy Hernádi Zsolt mit mond. De azt is mondhatja, hát látjátok, ez itt a demokrácia, itt mindenkinek mindent szabad, és én meghallgatom Csányit is, meghallgatom Hernádit is, aztán döntök. És egyébként tényleg így van, Csányival meg Hernádival pedig nem számol le, vagy csak olyan módon számol velük, nem le, csak számol velük, hogy azt mi nem feltétlenül látjuk. És aztán ebből hol jól jönnek ki, hol rosszabbul. A lényeg az, hogy megbízható emberek, azért Orbánnak arra nem lehet panasz, hogy akár Hernádi, akár Csányi, akár a MOL, akár az OTP ne csinálta volna meg többé-kevésbé azt, amit a kormány elvárt tőle, de megengedik nekik, és elég súlyos emberek is a maguk módján ahhoz, hogy akár beolvassanak, nem elsősorban Orbánnak, ez inkább az aktuális hát kedvencüknek, mondjuk Nagy Mártonnak. Vagy
szóval,
Matolcsinak.
Vagy Matolcsinak, így van. De ez érdekes egyébként ez a Nagy Márton szerep, mert ugye most nem tudom, hogy ő a kedvence, ugye voltak ilyen cikkek, hogy hogy építették fel Nagy Márton, vagy hogy kapott egyre nagyobb jogköröket, de hogy ez most azért van, mert hogy vele vitetik el úgymond a balhét, vagy ténylegesen esetleg be is áldozzák, nem hiszem egyébként, de szóval, hogy itt a Nagy Márton szerepe is azért izgalmas ebben a hírben, hogy hát neki lehet menni.
Neki de... még az üstökös szerepet szánja Orbán. Aha. Lehet, hogy aztán bukni fog gyorsan, mert hogyha ezek a igazán fantasztikus tervek, amelyeket Orbán Viktor a legutóbbi rádióinterjújában is megint előhozott, hogy aztán mi úgy kilövünk, mi úgy berobbanunk jövőre, hogy mindenki csak csodálkozni fog a jövő első negyedév után, úgy fog csodálkozni, hogy csak na, De hogyha ő is csodálkozni fog, és azt mondja, na de Marci, nem ezt ígérted, te engem hova vittél, gödörbe vittél, hát akkor majd távozni fog, de addig szerintem minden bizodalma benne van, és azt a típusú politikát is úgy csinálja olyan stílusban, ami Orbánnak tetszik. Megígérünk mindent, és mindenféle árami nyomásgyakorlással, rendelettel, intézkedéssel, határozattal, törvénymódosítással, majd rávesszük az egész gazdaságot és az összes fontos szereplőt, hogy azt csinálja, amit mi akarunk. Hát ezt mondták régebben, amikor például elég rég volt én az egyetemen tanultam közgázon, a szocializmus megelőző időszakáról, hogy az volt a voluntarista gazdaságpolitika, ez is az, önkény uralmi, az önkény úr úgy gondolja, hogy ezt kell csinálni, azt, ezt kell elérni, ilyen számokat, ilyen növekedést, tessék, old meg.
Egyébként a jövő év 2025, ugye a választások előtti év. Ilyenkor fel kell pörgetni mindent, hogy a lakosság, a potenciális vásárlók azt lássák, hogy itt milyen jól megy minden. És utána mindig a választások után szokott jönni a kiózanodás, amikor hirtelen kiderül, hogy iszonyúan elszállt a hiány, szóval semmi se stimmel. És az a baj, hogy ez hat, tehát hat az emberekre, hogyha azt érzékelik, hogy áramlik ki a pénz. Az, hogy most a nyugdíjpénztárakban félretett pénz egy részét felhasználhatják. Az, hogy bejön
ingatlan vásárlásra, felújításra,
meg hogy bejön
azért,
egy újabb hitelfajta.
Számolgattam, de ti vagytok a közgazdászok, de azt mondták, hogy körülbelül 300 milliárd forintra számítanak, hogy kimegy. Annak a, ugye innen számolva 20%-a rögtön áfa lenne, tehát 60 milliárd forintot már rögtön zsebre vágott az állam belőle egy ügyes trükkel, szóval azért...
Ez a hirtelen akciónak megint az össze a következménye, hogy lakásárak, a lakáspiac persze. Megint fölfelé megy, az infláció fölfelé megy, de mire úgy észreveszünk, hogy baj van, addigra már megint esetleg túl vagyunk a választásokon. Egyébként összességében a magyar gazdaságpolitikára az jellemző, nem tudom, hogy gazdaságpolitika ez, hogy ilyen adhok akciók vannak, de folyamatosan vannak adhok akciók. Most ez egy újabb adhok akció, 3-6%-os növekedés, miközben az idén 1,5% körül lesz, és nem tudom, terveztek 4%-ot.
Ja, igen, hát sok mindent lehet.
Igen, de az ígéretek hatnak az emberekre a választásokon. Tehát ez annyira jól ki van számítva, hogy most mindent megígérünk, most még áramlik a pénzt, aztán utána majd jön a magas infláció, és akkor csodálkozunk, és hogy semmire sem elég az a pénz, amit az a plusz pénz, amit esetleg
csak zárja be
kaptunk. A kereményezés,
az is jól hangzik, hogy megszorongatjuk a bankokat, vagy ezzel nem a bankok
jól hangzik,
járnak,
így van. Szóval. Ez az emberek előtt ez szimpatikus, igen. Milyen jó, hogy a bankoktól vesznek el pénzt. Igen. Csak ugye a bankok meg nagyon nem akarnak hitelezni, hogyha üzleti alapon nem tudnak és nem éri meg nekik.
A közgazdasági Nobel-díjat idén egy olyan kutatócsapat kapta, amelyik azt bizonyította sok-sok példán keresztül be, hogy azokban az országokban pörög a gazdaság, ott a jólét, ahol az állam, a hatalom békén hagyja a gazdaságot, ahol a lehető legkevésbé szól bele, avatkozik bele, rángatja ide-oda. Úgyhogy ez sok mindent megmagyaráz, nyilván ennél bonyolultabb persze a dolog, de az sok mindent megmagyaráz, hogy miért áll úgy Magyarország, ahogy áll.
Igen, hát végül is Magyarországon folyamatosak az kormányzati akciók, amikor beavatkoznak, amikor nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítenek beruházásokat, amikor bizonyos körök kapnak támogatásokat. Tehát az egész gazdaságra az jellemző, hogy nem lehet tudni, hogy a kormány mikor, hol fog beavatkozni, és piaci alapon kiszámíthatóan csak a piachoz igazodva, az is egyik kiszámíthatatlan, de azt legalább tudni lehet, hogy mi a piac szabálya, az szerint lehet működni. Na de kiszámítani azt, hogy a kormány mikor mit vezet be visszamenőleges hatállyal, totál elbizonytalanít mindent, és valószínűleg így egyébként nem lehet egy hatékony és eredményes gazdaságot működtetni.
Bevallom, nem olvastam ennek a hármasnak sem, egyenként sem, esetleg közösen kiadott könyveit vagy tanulmányait. De azért, hogyha valóban így lehet összegezni, hogy azok az államok, és én is olvastam ilyen összefoglalókat, hogy azok az államok működnek jobban gazdaságilag is, ahol az állam nem próbálja diktálni, hogy mit kell csinálni. Én mégis gondolkodom egy alternatív Nobel-díj kiadásán, lehet, hogy ezt Orbán Viktor kapná meg, de nem teljesen alaptalanul, ugyanis már majdnem 10 évvel ezelőtt mondta ő azt az egyik beszédében, hogy hát nézzük meg, kik teljesítenek sikeresen a világban. Igaz, hogy Oroszországot is említett, őt hagyjuk ki, de Kínát, Szingapurt, Indiát, és így tovább. Tehát általában olyan országokat, ahol az állami befolyás, az állami beavatkozás sokkal erősebb, mint a nyugati demokráciákban, és Kínától, vagy most legújabban Vietnámtól nem lehet eltagadni azt. Más kérdés, és nyilván egy alapos közgazdasági tanulmány sorozatban ezt is be kell számítani, hogy ezek az országok az igazán szigorú, mondjuk szocialista vagy kommunista államfelépítésből és gazdasági rendszerből mozdultak el egy szabadabb, vállalkozóbb típusú, sok magánvállalkozóra, magántulajdonra is épülő rendszerbe, ahol az államnak megvan a maga beavatkozási lehetősége, sokszor segíti is őket, de valószínűleg eléggé a maguk szempontjából jól kombinálják az állam és a magánvállalkozásnak az együttműködését. Orbán ezt próbálja leutánozni, csak pont fordítva, ugye Kínában a totális állami gazdaság irányítástól és gazdaság működéstől jutottak el a szabadabbig, és ha lehet, kinevezték ezeket az oligarchákat, vagy látták, hogy ki az, aki tehetségesebb, na, téged támogatunk, cserébe te ezt meg ezt teszed. Itt viszont a rendszerváltás után többé-kevésbé kialakult egy szabadon működő rendszer, egy szabad piacgazdaság, majd Orbán azt mondja, ez nekem nem elég jó. Úgyhogy én beavatkozom, és őt nevezem ki, meg a másikat, meg a harmadikat, minthogyha vissza akarná csinálni a tükörtojásból a tojást. De abból a szempontból megtalálta a maga frissen tojt tyúk tojásait, hogy igen, ki tudta nevezni a semmiből, a gázszerelőből és a többiekből ezeket a nagy szereplőket, ahelyett, hogy azok maguk a szabad piacon érvényesültek volna a saját tudásuk, képességeik.
Hát nagyjából ezzel magyarázható, hogy a magyar gazdaság termelékenysége olyan, amilyen. Mert kinevezzük a gazdaság vezetőit, a szereplőit, és nem saját tehetségük alapján nőnek ki a semmiből adott esetben. Hát ez egy más modell egyébként. Egyébként egy kutatónak érdemes lenne összehasonlítani Kína, meg az ilyen központi irányítási modelleket a magyar modellel, mert ez valószínűleg olyan semmilyen most. Mi úgy csinálunk, mintha a piacgazdaság lenne, közben egyre több adhok. Tehát ez lényeges dolog, hogy ötletszerű állami intézkedés van. Mert ha valami szisztematikus rendszer szerint menne előre, de mondjuk országjavát szolgálva, vagy a termelékenység növelését, lehet, hogy az egészen más lenne.
Jó, de meg amiket felsoroltál, autoritár rendszerek, mondjuk keleti hatalmak, szóval mi kicsik vagyunk, és mi a mi autoriterecske hatalmacskánk, az inkább kiszolgálja ezeket a nagyokat. Tehát, érted? Tehát, hogy itt aztán nem azt lehet mondani, hogy akkor mi akkor nagyjá leszünk azáltal, hogy nálunk van egy erős kezű vezető, aki minden diktál, hanem azt a célt szolgálja, talán egyetértünk, hogy ezeknek a nagyhatalmaknak a szolgáló leánya, vagy nem tudom, milyen legyünk sok tekintetben.
Hát, talán nem ez a cél, az a cél, hogy ők ezen a kis országon belül nagyok legyenek.
Ők nagyok legyenek.
Elsősorban a nagy vezér és az ő.
Kis szemét dob nagy kakassal?
Nem én mondtam.
Most jön a kedvencem, az egyik kedvencem. Lázár János állítólag azt mondta volna, hogy Debrecen megelőzheti Budapestet fejlettségben, nagyságban. Egy komment azt a kérdést tette fel hozzá, oké, megelőzheti Budapestet, de mielőtt Magyarország megelőzi Ausztriát, vagy csak utána, és azért próbálja este 10 után egy nyitvatartó italboltot, úgynevezett kocsmát találni Debrecenbe, kemény kihívás. Szóval van hova fejlődni.
Ezért fogja megelőzni Budapest. Mert ott már nem talál ilyet. És ők józanul dolgoznak, vagy alszanak már, és készülnek a következő munkanapra.
Most megfogtál. Szóval, hogy gátlástalanul lehet bármit mondani. Egyébként Debrecen legyen minél szebb, nagyobb, hatalmasabb, és erősebb, és gazdagabb. Ezt kívánjuk neki innen Budapestről természetesen.
De ez a társfőváros, hát, aki ráadásul ezt képes kimondani, elgondolni, kimondani, mi az, hogy társfőváros? Hát akkor legyen az a főváros. Vegyék el Budapestről.
Még ott nem tartunk. Még először csak társ, aztán majd utána eltűnik a társ szó onnan, amikor már mindent átvittek Debrecenbe.
De hogy képzeljük ezt? A kormány ülést tart Budapesten az úgynevezett Karmelitában, Orbán Viktor itt ül, Lázár János miniszter meg Debrecenben.
Lehetne ezzel kezdeni, az építésügyi minisztériumot oda áthelyezik.
Volt erre próbálkozás, hogy különféle minisztériumokat a legelején ide-oda letelepítsenek, aztán kiderült, hogy nem véletlenül van ez így csinálva. Na hát itt van ez a liberális bűnös város, Debrecen pedig tiszta lap.
De azt én, hogy sok támogatást kap most Debrecen a különböző beruházásokra, úgyhogy nem biztos, hogy rendben van, hogy azokra a támogatásokra
nem az,
kap.
Hogy önmagában, hát azért abban van igazság, hogy a 10 milliós Magyarországon, mondjuk Budapest és a vonzás körzete, mert már rég nem Budapest, mondjuk az 1/5 gyakorlatilag a lakosságnak, igaz, hogy a nemzeti vagyonnak, meg a nemzet 40%-át itt állítják elő, ez lehet, hogy nem teljesen jó. Egyébként Lázár János helyzet felismerő képességét jól mutatja, hogy arról az emberről beszélünk, aki Bécsben azt mondta, hogy ez egy élhetetlen város, ott állt valami utca közepén, és közölte, hogy ez élhetetlen. Hát ahhoz képest ez egy okos mondás volt végül is.
Ahhoz képest sok magyar szeretne Bécsben élni, vagy legalábbis Ausztriában.
És azt hallod, hogy Magyarországon az emberek szeretnék utolérni Bécset vagy Ausztriát, de azt ritkán hallod valószínűleg Bécsben, hogy szeretnénk Debrecent utolérni.
Hát jó. Mert még nem ismerik Debrecent.
De így van, meg kell ismerni.
Meg kell ismerniük.
Ajaj. Részben erről a dologról már beszéltünk, hogy ugye hogy a kampány hogyan kezdődik pénzosztással. Most az újabb ígéret ugye a nagyon magas átlagfizetés, a milliós átlagfizetés, és a duplájára növő családi adó, vagy sőt, nem is van, ahol nem is duplájára, még jobban növő családi adókedvezmények, amik állítólag sok-sok 100 milliárdot jelentenek majd a költségvetésnek a kiadási oldalon.
És ismét nem a családi pótlékot növelik, ami már tizenvalahány éve ugyanazon a szinten van, és ami egyébként a leginkább rászorulókat elérné. Mert ugye továbbra is az van, hogy a családi, nem családi, hanem az adókedvezmény csak azt tudja igénybe venni, akinek kellő, mert magas a jövedelme hozzá. Tehát nagyon szép számok ezek, és egyébként az ember szívesen támogatja a családokat, és fontos, hogy több gyerek szülesen, de az nem jó, hogyha a legrászorultabbak viszont nem jutnak hozzá.
Ez is
egy szegény gyerek keveset ér. Jobb családba születő gyerek már többen ér.
Szegény családban ne szülessen sok gyerek, de középosztálybeli családban igen. Tehát.
De ott sem fog. Ez is egy kis... Ennyiben, ugye az előbb a következetességet kértétek számon a Fideszen. Tessék, ezt csinálják már régóta, nagyon régóta ez a politikai, tehát ebben nincs változás. Már kiszámíthatóan következetes.
Az, hogy a demográfiai lejtmenetet megpróbálják megállítani, azt mondom, az helyes, politikailag is, társadalmilag is, emberileg is, minden értelemben helyes. Látjuk, hogy a fejlett országokban, nyugati demokráciákban is próbálkoznak ezzel, és miután nem nagyon megy, többek között ezért is engedékenyebbek a migrációval kapcsolatban, mondván, hogy jó, hát ezt ellenőrizni, figyelni kell, megválogatni, hogy kit engedünk be, de a bevándorlás nélkül nem fogjuk tudni fenntartani ezeknek a társadalmaknak a jólétét, a gazdaság nem fog tudni növekedni, nem fogjuk tudni kigazdálkodni a nyugdíjakat, és így tovább. Szóval mindenhol tisztában vannak azzal, hogy ezzel valamit kezdeni kell, csak éppen amit a Fidesz csinál, az ugye egyrészt szándékosan ennek a politikának a gyakorlati, bár ki nem mondott megvalósítása, hogy a jobban szituált embereket támogassuk, egyrészt mert a szegények amúgy is többet szülnek, és ez így is van, másrészt, hát hogyha őket, és nyilván ebből is kiindulva döntöttek úgy a kezdetén, hogy nem emeljük a családi pótlékot, ellenben ezeket a családi adókedvezményeket, igen, hogyha őket támogatnánk, meg kétszereznénk, 15 év alatt már mégis lehetett volna háromszorozni ennek az összegét, akkor majd nem fognak dolgozni, már pedig tudjuk, milyen az, hogy nem dolgoznak, és lehet, hogy 2010 után egy pár évig ez még egy valós probléma lehetett volna, ma már biztos nem az, mert aki tud dolgozni, már aki képes arra, hogy egy fajta rendszerint valamilyen tudással rendelkezve, akár betanított munkásként el tudjon helyezkedni, az minden társadalmi rétegben, a cigányságban is keresett, talált munkát, tehát jobban él ennyiből, mint korábban. Tehát számukra nem azt jelenteni mondjuk a családi pótlék megduplázása, hogy akkor ott hagyjuk a munkát, mert ebből aztán dőzsölhetünk otthon, hanem egy kicsit jobb feltételeket teremtene az ő gyereknevelésükhöz, talán az integrációjukhoz is hozzájárulna, nyilván nem egyik évről a másikra. De hogy mégis ehhez ragaszkodnak, az nyilvánvalóan annak a ki nem mondott célnak az erőltetése, hogy akkor se a legszegényebbeket ösztönözzük, mert ez a magyar társadalmat eltorzítja, nem jó irányba viszi, nekünk arra a középrétegre és annak a megerősítésére van szükségünk. Nem válik be. Néhány átmeneti év után úgy látszik, hogy nem sikerült. Épp a napokban olvastam a Magyar Nemzetben.
Magyar Nemzet címen megjelenő
sajtó. Már ezt sem mondanám. Na mindegy.
Nyomdatermék,
igen. Hogy a Wall Street Journal első oldalon foglalkozott a magyar népesedés politikával. Igen, meg a norvéggal. Mondva, hogy ez a két ország, ahol mindenkinél nagyobb arányban támogatják a családalapítást. És mire jutott a Wall Street Journal? Nem vált be. Egyik helyen sem, még Norvégiában sem, de Magyarországon sem. Nem ez a módja annak, hogy tartósan tudják fokozni, ösztönözni a családok gyerekvállalását. Ennél lehet, hogy valamit segít, bizonyos helyeken segíthet, bizonyos pillanatokban segít, de alapjában nem ez a megoldás, úgyhogy szerintem igen, a Fidesznek is el kellene gondolkodni.
Tényleg érdemes lenne ezt végig gondolni, tehát hogyha jönnek az újabb és újabb támogatások, és még sincs eredmény, akkor mi hiányzik?
Tehát tényleg, megfelelő tényleg, családpolitika, oktatáspolitika,
igen,
egészség.
Pontosan erről van szó. Hát milyen oktatás van Magyarországon? Tehát egyszerűen, aki teheti, próbálja elvinni a gyerekét alapítványi.
De azok már megszületett gyerekek, csak azt tudod elvinni.
Na de akkor mikor családalapításon gondolkodom, és gyerektervezésen, akkor...
Hát, nem az iskolára gondolsz azért feltétlenül.
De hogy nem. Óvodára gondolok, bölcsődére gondolok, klímára, a társadalmi klímára gondolok, hogy jól érzem-e itt magam, a gyerekemnek jó-e, hogyha itt fog felnőni. Tehát érdemes lenne végigvenni a kormánynak, egy kutatóintézetnek, hogy mi a probléma, mert a fejlett országokban általában kevesebb gyerek születik, de talán azon kívül is van valami egyéb, amit magyar specialitás.
Bodnár Zsuzsával, az átlátszó munkatársával, Kocsi Ilonával, a MOSZ elnökével és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Orosz gáz, Szijjártó Péter, megint volt valami, majdnem azt mondtam, hogy leningrádi, de szentpétervári fórumon orosz gáz, miközben ugye az Európai Unió tagállamai szerintem saját jól felfogott érdekekben is, tehát nem csak mint szankció alkalmazzák, egyre inkább válnak le az orosz energia hordozókról, mert hogy nem akarnak kiszolgáltatottak lenni, azon kívül, hogy a háborút sem akarják nyilván ezzel támogatni, Magyarország az kivétel. Újra és újra kivétel.
Hát mert azok akarunk lenni, mert mi kivételesek vagyunk. Hát ez nyilvánvaló, nem? Mi egyedül, nagyon tetszett Orbán Viktornak ez a pénteki rádió nyilatkozata, hogy itt volt ez az Európai Uniós csúcs, és itt ez az ukrajnai háború, és két tábor van, vannak az összes többiek, és vagyunk mi.
Igen. De mi ami az, nem, az is, ami nem szóta, és vagyok én. Hát, mert hát, például ne vegyem bele a mi éve, jó?
Igen. De amiben az az apró meglepetés, tényleg csak apró, mert önmagában ez a kijelentés tényleg sokkoló és önleleplező, de nem, még ezt is a saját javára tudja fordítani. A magyar társadalom jelentős részében, benned nem tudjuk, de a jelentős részében ez jól rezonál. Tényleg, mi mindenkivel szemben, és mégis élünk, és megvagyunk, és Orbán Viktornak van igaza, vagy ha nem, akkor majd lesz, és így kell harcolni, mert a magyar érdek ezt kívánja, és a magyar virtus ilyen, de az apró meglepetés az volt, hogy mi az, hogy ez összes többiek? Hát a Fico barátunk, akinek tényleg vannak fenntartásai Ukrajnával szemben, ő is lehet, hogy Orbán Viktor ellenfoglalást, vagy ez a Wilders nevű jó barát, igaz, hogy nem sikerült miniszterelnöknek lennie, de hát ő jelölhette a holland miniszterelnököt, és hát ő eléggé szkeptikus, és hát az összes többivel mi van, az összes baráttal, ezek mind befogják a szájukat, és Magyarország ellen vannak. Hogy van ezt, tessék mondani, de orosz gáz. Az orosz gáz, ugye egyrészt az a döbbenet, hogy Szijjártó háború kezdete óta 11-szer volt Oroszországban, lehet, hogy többször is, csak arról nem tudunk. Miért? Milyen alapon? Soha, semmikor, semmilyen politikai helyzetben.
Valaki most megnézte, hogy mennyit járt, te mesélted talán éppen nekem, hogy milyen afrikai országokban járt, tehát hogy ahhoz, Oroszországhoz képest közel van, hogy végig rúcsózta fél fekete
Afrikát. Állítólag Afrika. Magas a napi díj, és ez nagyon jól esik neki, de én nem mennék le ilyen mélyre.
Hát, de azzal elég elmenni Pozsonyig, a napi díjat is fel lehet venni.
Magyarország akkor lesz diplomáciai nagyhatalom a Burundiba is, meg Egyenlítő Guineába is elmegyünk, és ott kavarunk egy kicsit. Keverünk, kavarunk, ők boldogok, hogy jön egy ilyen nagy, magas, fehér ember. Igazán, hát micsoda megtiszteltetés lehet, nem tudom.
Szerintem oda is járnak az újságok, ott is olvasnak újságot.
Sőt, még talán internet is van, meg lehet, hogy okostelefonjuk is van. Mindegy.
Tehát mindent tudnak, mindenhol mindent tudnak Szijjártó Péter.
De miért kell 11-szer Oroszországba menni? Ezt egyszerűen tényleg nem tudom, meg nincs az a magyarázat, ami elfogadható
de
volna.
Nem, ez nem lóg, ki a, nem lóg ki az általános magyar külpolitikából.
De nem kell de hozzá 11-szer elmenni. Elég, ha a telefont fölveszi, a szigorúan biztosított, nem lehallgatható telefon. Kedves Szergej, nyergej, vagy adjál nekem több gázt. De nem, elmegy egy gázfórumra, és ebből az alkalomból az MVM aláír egy új megállapodást a Gazprommal, amelynek értelmében még több orosz gázt vásárolhatunk, nem annyit, amennyit a 21 végén kötött hosszú távú megállapodásban lekötöttünk, nem annyit, amennyit még hozzáadtunk, hanem még azt az utóbbit is megduplázunk. Miért, miközben ez az orosz gáz még egy kicsivel többe is kerül, mint az európai gázpiacon kapható gáz, ami valószínűleg szintén jó részt orosz.
De nem magyarázat részben az, hogy különböző cégeken keresztül Svájcban bejegyzett cégeken keresztül veszik, adják ezeket a gázokat, gázt, és hát ott biztos képződik valami kis nyeresség, haszon.
Hát ez csak, az, csak úgy,
amit zsebre lehet tenni, és minél nagyobb, azért annál jobb érzés, ezt gondolom.
De akkor se kell a külügyminiszternek oda menni a gázkonferenciára, és amikor megkérdezi tőle egy német újságíró, a német közszolgálati televízió CDF-nek a munkatársa, hogy ezt provokációnak szánja Brüsszellel szembe, akkor egészen elképesztő módon.
Mi nem vagyunk javulország, oké? Okay? Mi nem vagyunk javulország, oké? Okay?
Pedig egy teljesen normális kérdés. Kívülről ez úgy tűnik, hogy csak azért is megyünk, csak azért is megmutatjuk, hogy mi nem vagyunk javulország, de ez a hang nem is, ahogy az újságírókat adott esetben kezeli a külföldi sajtót. Egészen megdöbbentő, és ugye egy diplomata elvileg. Tehát tőle egy egészen más diplomatikus, kifinomultabb stílust várna az ember, udvariasan.
Teszem hozzá, hogyha már szóba hoztad a német újságírónak adott egészen pökhendi nyilatkozatát, viszont egy nagyon kedves interjút adott a RIA Novosti hírügynökségnek, amelyről egyébként közismert, hogy hát propaganda célokra hozták létre már akkor, amikor létrehozták a 40-es évek legelején, tehát azért az még szovjet szempontból, vagy orosz szempontból sem számít úgy hírügynökségnek, ahogy ezt a kifejezést mi használjuk, bár amit az MT művel, azért ezt is lehet, hogy át kell értékelni. Na mindegy, ami egyből félreértette, mondja ő a külügyminiszter szavait, aki hát tényleg nem fogadva az egyértelműen, de a Novosztyi úgy értette, hogy azt mondja, hogy el kellett volna fogadni azt az orosz javaslatot, hogy a NATO vonuljon vissza a 97-es pozíciói mögé, tehát a kelet-európai országok, ideértő Magyarország se legyen NATO tag. Ráadásul egy-két nappal előtte derült ki, hogy valamilyen kormányzati think tank nagyokos embere arról beszélt, hogy hiba volt ebbe a szövetségi rendszerbe belépni. Szóval, hogyha ezt a két nyilatkozat közti különbséget nézzük, akkor az még vadabb.
Ja, most itt arra az emberre gondolsz, aki kvázi Orbán egyik fő ideológusának számít, bár ő ezt tagadja, Terrorázó Múzeum kutatási igazgatójára, aki valahol egy tévéműsorban, valahol, szóval az állami Fidesz közmédiában, mondta azt, hogy hát nem tartozunk bele ebbe az Észak-Atlanti szövetségi rendszerbe, nem ott van a mi helyünk, mondta ő. Kérdezném én csendben, de ezúttal hiába, mert nem tudtam vele beszélni, bár néha szoktam, hogy akkor hol?
Varsó szerződés.
El tudom fogadni, hogy van egy ilyen elképzelés, nem oda tartozunk, nem szeretnek minket, állandóan megjegyzéseket tesznek ránk, ez nekünk rosszul esik a magyarnak. Tényleg mi nem vagyunk az Atlanti-óceán közelében sem, tehát lehet nekünk más érdekünk, jó, induljunk ki ebből. De akkor hol? Hol van az a hely?
Egyébként szerencsére a közvéleménykutatások azt jelzik, hogy a NATO népszerűsége és fontossága tudatosult az emberekben, és elég nagy többséggel még mindig NATO barát Magyarország.
De közben azért romlik a helyzet.
Romlik, ez tény.
Az Závec hozta
ki most ezt a felmérést, különösen az Európai Unió.
Igen, egyrészt, hogy a Fidesz szavazók többsége már úgy gondolja, hogy Ukrajna volt az, amelyik tulajdonképpen belerántotta ebbe a háborúba Oroszországot, és hogy már nagyon kicsi a különbség a Fidesz szavazók körében az Európai Unió pártiak és az Unió ellenesek között, tehát lehet ezen dolgozni.
Azt akartam csak mondani, mert közben gondolkoztam, hogy miért megy annyiszor Szijjártó. Szóval nyilván ez Oroszország felé is kell ezt igazolni, megmutatni azt is, hogy mi ezt megmerjük tenni, tehát lehet, hogy provokáció Brüsszel felé, meg hát ez a hazai szintéren a politikai dumákat újra lehet mondani, hogy így tudjuk tartani a rezsicsökkentést, ami ugye óriási kamu, mert hogy óriási állami támogatással megy ez. Szóval, hogy lehet, hogy a nagyon hithű Orbán rajongók számára ez a kurucos, vagy nem tudom milyen, csak azért is magatartás, hogy oda fogunk menni, hogy nektek adjuk azt a gázt, hogy nektek tudjatok fűteni. Nem tudok én sem másra gondolni, lehet ennek persze anyagi oka. Az újságíróval való pökhendi viselkedés, szóval azért átlépett ugye nyilván itt az EP meghallgatáson Orbán egy pontot, ahol ezt a fajta pökhendiséget ugye mutatta a parlament tagjai felé is, szóval szerintem hát haladunk a felé, hogy nem csak az újságírókkal, mindenkivel szemben nyíltan is, nem csak itthon az óriás plakátokon szidjuk Ursulát, hanem ott a helyszínen is, tehát szerintem hát felé megyünk.
Végül is a plakátokon lehet egy gyalázni, akkor miért ne lehetne szemtől szemben, nem?
Igen.
Egyébként egy pökhendés stílus soha nem lehet nyerő. Tehát lehet. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az egy vesztő pozíció.
De hogy itthon lehet, is, a hívek körében is?
A hívek sajnos ezt nem igazolják a közvéleménykutatóság. A kutatások ezt az állításon, mert hiszen a Fidesz népszerűsége azért továbbra is ott van, mert egy bizonyos szinten megáll, de ott van. De ugyanakkor, hogyha a határozottságot akarunk, de akkor tényekkel kell operálni, és nem azzal, hogy a másikat lekezeljük, leszóljuk, durva stílusban beszélünk.
Jó, de nem nagyon marad más, mert olyan mértékben szigetelődik el Magyarország, és ezért persze mindent meg is tesz, hogy Orbán Viktor meg Szijjártó Péter az Európai Unióban, az Európai Unió testületeiben, ugye most ezek a videók mindig keringenek, hogy így húzódnak el az emberek Orbántól, mint a büdös lenne, tehát hogy még az ilyen jelképek...
Nem akarnak beleütközni véletlenül. Hát erről van elég szó. Beütközés, még
ez jó Magyarországnak.
Ezzel már mit tud csinálni? Akkor rátesz egy lapáttal, meghosszabbítja vicskéig. Igen? Akkor azt mondjuk, hogy mit csináltunk belőled bizottsági elnököt, aztán meg itt izét, meg azért Uberkocsit csak, mert nem
Tehát a helyzet rossz, akkor legyen rosszabb.
Igen. Bizonyos szempontból erre játszik. Nem értem az értelmét. Tehát az eredményét, hát, azt nem értem.
Én is a sok-sok rész dolognak az értelmét nem tudom kiámozni. Például ennek az orosz gázimport növekedésnek, meg a 11-szeres odalátogatásnak nem értem. Biztos van abban is valami, hogy hát több gázunk van, többet lehet vele csencselni, és valahogy...
Ez ennek nem a csencselés, ezek olyan milliárdok dollárban, hogy csak na.
Jó, hát országos méretekben, vagy oligarha méretekben csencselni, erre gondoltam. Persze nem a mi gázszámlánkra, bár Orbán Viktor azt mondta, hát az a baj az Európai Unióban velünk, hogy sikeresek vagyunk, túl sikeresek, gazdaságilag. Hát mutassanak még egy olyan európai országot, ahol ilyen alacsonyan jutnak az energiához, a háztartási energiához a háztartások, mint nálunk. És ebben igaza van, tényleg itt a legalacsonyabb. De miért? Azért, mert mi függetlenek vagyunk, önellátóak vagyunk gázban, elektromos energiában. Nem. Olcsóbban kapjuk Oroszországtól? Nem kapjuk olcsóbban. Hát miért? Azért, mert az állam nyilván a kormány jól felfogott és valóban sikeresnek mondható politikai érdekeiből kiindulva, ezt mesterségesen alacsony szinten tartja, aminek az árát közvetve fizeti meg a fogyasztó, azzal, hogy a költségvetésnek egy csomó plusz kiadása van. Németországban, Olaszországban, Hollandiában máshogy azt mondják, hogy ezt nem az állam vállalja, hanem mindenki kicsit igazságosabb, ha a piaci árat fizeti, ahol esetleg szükség van rá, a legszegényebbeket kisegítjük. És hát mondjuk egy Németországban vagy Hollandiában egy családi jövedelem arányaiban az energiakiadások jóval kisebbek, mint az így mesterségesen alacsonyan tartott Magyarország esetében is. Úgyhogy valószínűleg nagyon így irigyek Orbánra, hogy milyen sikeres, vagy túl bosszantja őket, nem tudom melyik a kettő.
Jaj, a sikerre jut eszembe, hogy ugye Orbán nagy kedvence Fico szlovák miniszterelnök kormányában a kulturális és oktatási tárcát, ahogy ez szokás az ilyen kelet-európai vircsaptokban a szélsőjobbnak adták oda, hát annak ugye ott is próbál a Nemzeti Színházat megszerezni, a sajtót, a tévét, rádiót szétnyomni, tehát hasonló dolgok történnek, mint Magyarországon, ám de most a ott vannak a magyarok. Nyelvtörvény szigorítás, az rögtön eszükbe jut. Mi jut eszébe egy szlovák szélsőjobbernek? Ugyanez, úgyhogy a nagy barát kormánya most a szlovákiai magyarok nyelvhasználatát próbálja szeretni, és szerintem fogja is korlátozni, legalábbis hát demonstratíve megteszi ezt.
Miközben, ha igaz, a magyarok egy jelentős része erre a kormányra szavazott.
Mert működött
a magyar kormány propaganda, hogy oda szavazatok, mert ő a barátunk most éppen.
De szerintem Fico sokat tanult Orbántól, meg gyakorlatilag ugyanolyan a politikai gondolkodása és a módszere. Tehát ha már koalícióra vagyok kényszerítve, sajnos nem vagyok olyan kétharmados többségben, mint Viktor barátom, hát akkor éljünk ezzel. Nyilván ezek a szélsőjobbosok természetszerűen politikai érdekeik miatt is azért nyomjuk a magyarokat, vegyünk el tőlük jogokat, igen. És ő meg azt mondhatja, jó, beszéljetek, csak tartsuk életben ezt a gondolkodást, megfontolást, legyen ilyen érzete a szlovák többségnek, de azért adott pillanatban én majd szépen lenyomom. És azért Viktornak is teszek egy gesztust, látod, milyen nehéz dolgom van nekem, ezekkel kell küzdenem, de én nem hagylak, mert nekem fontosabb az itteni magyar közösség is, meg a te barátságod is, szóval ezzel jól el lehet játszani, és Fico is szeret játszani, ahogy Orbán.
Fekete Győr Andrást, a Momentum volt elnökét harmadfokon, végül is elítélték, méghozzá egy év börtönbüntetésre, 2 évre felfüggesztve, azért, mert egy tüntetésen a munkatörvénykönyve, úgynevezett rabszolgatörvény szigorítása elleni tüntetésen egy füstölőt, egy ilyen füstgyertyát a rendőrök felé dobott. Szerintem az érdemes lenne ezzel kimenni egy foci stadionba, hogy ott hány száz évet lehetne ezen az alapon kiosztani, de ez egy másik kérdés. Szóval politikai indítatású ítélet ez, és ugye van még valaki, aki szintén elítéltek ugyanebben az ügyben, vagy pedig hát nem dobálunk füstgyertyákat egy tüntetésen.
Tehát szerintem nem dobálunk egy, kettő. Ez azért mégiscsak erőteljesen politikailag befolyásolt ez a ítélet, ráadásul ez a képviselői helyébe került, mert megválasztása után került gyakorlatilag, lett büntetett előéletű, és akkor a parlament meghatározott bizottsága ezt vizsgálhatná, ám de ő ezt már nem várja meg, és átadta a képviselőhelyét másnak. Tehát én azt gondolom, hogy 6 éve történt ez a történet, semmiféle személyi sérülés nem történt, a rendőrök nem érezték veszélyeztetettnek maguknak egy ilyen füstgyertya miatt, tehát nem helyes, de ez az ítélet én túlzottnak és politikailag motiváltnak érzem.
Mi az, hogy? Nagyon is. Igen, tényleg nem dobálunk, de biztos, hogy vannak olyan pillanatok, helyzetek, amikor az átlag tüntető is, és Fekete Győr is, aki akkor már politikus volt, de még nem parlamenti képviselő, azért ezt tegyük hozzá, tehát ilyenfajta felelősség őt nem nyomasztotta, azt mondta, na, akkor ezt odavágom. Nyilván annak feltételezésével, hogy nem fog se kupán vágni egy rendőr, de még ha ez történne, ez akkor sem egy olyan veszélyes eszköz, de bemutatom látványosan, hogy itt vagyunk mi, és nem csak ők tudnak könnygázt alkalmazni, hanem én is tudok füstgázt, vagy valami füstöt, vagy színes füstöt dobni hozzájuk. Mert nyilván így utólag azt mondom, hogy hiba volt, de hogy nem egy felfüggesztett börtönbüntetésre elég hiba, az egész biztos.
De hát, mint hogyha reklámot csináltak volna egy, mondjuk, hogy közepesen tehetséges politikusnak ezzel, mert hogy ő lett az első elítélt képviselő.
Hát nem az első, mert már volt valami.
Lehet, hogy így reklámozza magát.
De már volt. Volt más is szerintem.
Azért azt figyeljetek meg, hogy nálunk valahogy a közvéleményben nem tetszenek ezek a polgári engedetlenségi gesztusok. Tehát itt már a civilek nem, hogy tojást, vagy mit, záptojás, nem tudom, mit nem dobálhatnak. Szóval, hogy nem az, hogy nem dobálhatnak, vagy elítéli őket a bíróság, hanem valahogy a közvéleményben is az van, hogy ez nem helyes. Most nem tudom, hogy a füstgyertya mennyiben helyes, mennyiben nem, de szóval, hogy így eléggé ki van húzva a polgári engedetlenek lába alól a talaj ilyen módon, hogy valahogy úgy épült fel itt, hogy nagyon tisztességesnek kell lenni, nagyon erőszakmentesnek, nagyon jogi úton kell mindent érvényesíteni.
Hát ennek ellenére mondjuk 2010 előtt, hogyha egy baloldali liberális politikus próbált bár mondjuk ünnepi beszédet tartani, ugye Demszky Gábor ilyen védőernyők mellett tudott csak beszélni, mert a fideszisták záptojással...
Igen. Hát, hogy Gyurcsány a kampánya alatt állandó paradicsom támadás alatt állt, úgyhogy nem tényleg. Hát, de azt lehet, mondom, igen, hogy helyes, hogyha paradicsommal dobálják Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, nem helyes. Nem nyilván helyes. Nem életveszélyes.
De nem veszélyes.
Igen, nem életveszélyes. Ez sem volt életveszélyes, nem volt, nem hogy nem életveszélyes, de nyilván komoly sérüléssel sem fenyegetett, nem is talált. Tehát azt mondom, hogy hiba, nem kell... törvény is van rá, hogy nem szabad, helyes, akkor egy erőteljes, szigorú figyelmeztetésben részesíti a bíróság, és mindenki ért belőle, nyilván Fekete Győr is értett volna belőle, meg a szélesebb közvélemény is, hogy nem, ilyet nem csinálunk, levonjuk belőle a következtetést, nem kellett nekem ez a több éves bírósági herceurca, már önmagában ez egy komoly büntetés.
Az biztos, ugye? Elmondod oda járkálni.
Ezek után még egy ilyen büntetést a nyakába varni, hihetetlen.
Igen, és mondjuk ebben ez a harmadfok érdekes, azért a kúria vezetője az nem áll messze Orbán Viktortól és politikájától.
Baj az, ha egyszer baj. Ez meg... Ha miért baj, kéne baj, messzeállni tőle?
Baj.
Ugyanilyen... Orbán Viktor mindenkihez közel.
Most a jó neveltségem megtiltja, hogy erre válaszoljak, vagy mondjak valamit. Ugye az Európai Uniónak az igazságügyi reformmal kapcsolatos, vagy nem reformmal kapcsolatos egyik erős kritikája éppen az, vagy az volt, vagy az, hogy a bíróságok függetlensége nem egészen biztosított.
Hát mondjuk így, ugye csak a kezdetén az egyik ősbűnük az volt, hogy lehet Baka Andrást kiakolbolítani a legfelsőbb bíróság elnöki székéből? Hát úgy, hogy átnevezzük a legfelsőbb bíróságot kúriába, és akkor már nem vagy te elnök, ugye minek voltál te az elnök, a legfelsőbb bíróság olyan nincs. Szevasz.
Aztán szóval... Baka András nyert mindenféle pereket nemzetközi fórumokon, de...
Aztán a kalapjára tűzheti, nem?
Hát ha van neki, persze. Bodnár Zsuzsával, az átlátszó munkatársával, Kocsi Ilonával, a MOSZ elnökével és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Szóba hoztátok már az előbb a közvéleménykutatásokat. Vannak most olyan jelentések, amelyek azt mutatják, hogy a Fidesz és a Tisza párt gyakorlatilag megközelítette egymást, hogy az egyik alulról indult fölfelé, a másik fölülről lefelé, és hát most már azt hiszem vannak olyan közvéleménykutatások, ahol csak 2% pontnyi különbséget mutatnak.
Igen, ez volt a legutóbbi az ide a biztos pártválasztók körében, volt 39-37, pár nappal előtte az Závec talán 39-35, vagy valahogy így. Az utóbbinál én megkérdeztem Závecet arról, hogy én nem emlékszem arra, hogy mikor volt a Fidesz legutóbb ebben a mért körben 40% alatt, és azt mondja, hogy ő sem tud pontosan visszaemlékezni, ha volt ilyen, akkor nagy, hát volt ilyen, mert
volt, igen.
Nem úgy kezdte a Fidesz a politikai szereplését, hogy rögtön 40% fölött volt, de nagyon régen.
A szerzett választása 8%-ot is, például 94-ben, szóval volt itt már minden.
De ez valóban, és én ezt persze az újságíró hajlamos ilyen számokhoz, meg ilyen változásokhoz néha nagyobb jelentőséget hozzáfűzni, mint amennyit esetleg valójában jelenteni fog, de én úgy érzem, hogy ez egy fontos határvonal, a 40% aláesés. Ha ez lenne egy mai választáson, az már biztos nem elég egy kétharmadhoz. Lehet vele még választást nyerni, meg különböző választási szabályokat módosítani addig.
Persze.
Meg sok mindent
határon
lehet.
Túli választókerületek, magyar választókerületek persze. Átrajzolása, egy-kettő ember letartóztatása. Tehát
meg milyen pártok jutnak be, kik hogyan, kit támogatnak az egyéni körzetekben, tehát meg lehet nyerni, hát még mindig a Fidesz a legnagyobb párt, de ezzel kétharmadhoz már nem lehet jutni.
Igen, szóval az lesz az érdekes, hogy milyen eszközökhöz nyúlnak eztán, vagy mennyire kétségbe esett eszközökhöz nyúlnak, mert ugye, mint a Tisza esetében, hát igazániból egyelőre csak a Magyar Péter tudják úgymond támadni, vagy megszégyeníteni, vagy nem tudom mi, lehet, hogy a tiszásoknál ez is egy szempont, hogy akkor Magyar Péter bírja ezt a gyűrődést, és akkor mást még nem állított a középpontba, mert akit még lehetett volna járatni.
Ha már ezt szóba hoztátok, nem tudom, megnéztétek-e a Kormányinfónak nevezett, hát nem, mindegy, akárminek, ahol Simor Dani egykori kollégák teljesen rezzeléstelen, már farccal megkérdezte azt a minisztert, aki válaszolt a kérdésekre, hogy mit gondol a péniszgétről.
De nagyon ütötte a vasat, és nagyon sokáig nem engedte el a dolgot.
És mit gondol, és akkor és a TV2 is erről hosszan beszámolt, és erre ez a miniszter Gulyás Gergely, köszönöm. Azt mondta, hogy én nem nézek. Nem nézem.
A meccseket néz.
Ami egy frappás válasz. Ha nem nézte, akkor nincs. Mondhatnánk ezt szubjektív idealizmusnak is. Nincs. Amiről én nincs, hiszen nem tudok róla. Szóval, hogy azért valószínűleg ez egy, hát mindig azt mondjuk, hogy mély pont, de hát tényleg. Szóval ez uralja a médiát, hogy megvakarta magát a zsebén keresztül, vagy sem. Azóta egyébként elárasztották olyan videórészletek az internetet, ahol Orbán Viktor, aki előszeretettel tartja a kezeit a zsebeiben, két öklöm, két rongyán rohadt zsebemben, szóval, hogy kész, és hát, ahogy te mondod, azért úgy tűnik, hogy lepattant.
Lepattant, és bumerang hatású volt, igen. Tehát Magyar Pétert nem ártott, egyébként a kormány propagandának viszont sokat ártott.
Annak még lehet így ártani?
Úgy tűnik, hogy még lehet.
Jó, de legalább kimondta ez a Gulyás Gergely, hogy színvonaltalan volt.
Igen.
Tehát, hogy akkor a saját
magukáltal támogatott. Lehetett volna azt mondani, hogy milyen remek kis összeállítás volt. 15-ször ismételték meg ugyanazt a másfél másodperces felvétel.
És volt egy fickó, aki, én ezt a megapom, meg ezeket a dolgokat nem követtem, mert nekem is van lelki békém.
Te is olyan vagy, mint a Gulyás Gergely, nem láttam.
De ezt láttam, hogy azt írták, hogy szakértő vagy mi. Hogy
sokat szakértő, amint utána kivettek, visszatettek, tehát érezték, hogy valahogy az úgy nem stimmel.
De vajon minek a szakértője?
Nem fejtették ki.
Lehet, hogy Szabó legény volt.
Na drág, kukat Szabó.
Azt hiszem, ezt a témát itt fejezzük, hogy a hadseregben mondják
slúz.
Ez a téma le van zárva. Szerda, október 23-a, az mindig nagy alkalom arra, hogy a politikusok a múltra hivatkozza, a jelenről és a jövőről beszéljenek. Ugye egyrészt Magyar Péterék is szerveznek egy tüntetést. Zárójel, az eseményeket szerdán majd itt a Klubrádióban tudósítjuk, tehát beszámolunk mindenről, zárójel zárva. Másrészt Orbán Viktor a Millenárison zárt körben, hát tehát hogy nem nyilvánosan beszél, vagy úgy nem, hogy bárki oda mehet és meghallgatja, vagy biztos az elsősorban ott lesz Nagyferú, Ákos, Tud Gabi, Mészáros.
Már a Beatrice többi tagja nélkül
igen,
lesz ott,
igen.
Mind ott hagyták, nem is értem miért.
Igen, akkor ott lesz Mészáros Lőrinc, Várkonyi Andrea, ne fogd meg. Szerintem Rákai Kálmán, és ott a hátsó sorok, azt hiszem semmilyen Zsoltot is beengedik.
Ez most így lesz, vagy ezt gondolod?
Hát ezt most így gondolom. Így lesz, de most egyébként
sem gondolom. Fantáziája beindult a Jánosnak. Ez egy érdekes fejlemény, hogy Orbán Viktor egyre gyakrabban csak zárt körben beszél.
Jó, de volt, amikor nem is volt Budapesten. Tehát most
hát jó, de volt. Olyan EU csúcs volt, tehát arról nem teheted.
Jó, volt, hogy vidéken volt, oké, de akkor is egy zárt körben.
Tehát nem ez, elég zárt kör ez még. Tehát lesz még,
tehát igazi, lesz még zárt
kör, hát igazi zárt kör is lesz egyszer. Ez még nem annyira.
Tehát ebben tulajdonképpen ez az érdekes, az, hogy Magyar Péter kint lesz az utcán, az teljesen természetes, hogy ő még abban a feltörekvő és növekvő tábort akar még nyilvánvalóan toborozni, tehát ez egy érdekes fejlemény, tehát a trend az érdekes, ahogy Orbán Viktor zárkozik be, Magyar Péter meg megy előre, tehát ez egy...
De azért én nem írnám le ezt a, hogy hívják a miniszterelnököt, Orbán Viktor.
Százszor írd le!
Nem írnád le!
Mert igaz ugyan, hogy például ezek az 56-os megemlékezések az utóbbi években, hát nem azok a nagy lelkesítő gyűlések, amelyekre ő korábban akár föl tudta építeni a következő hetek, hónapok politikai agendáját. Nem, ezen már túl van, és lehet, hogy a biztonságra is játszanak ilyenkor, ne legyen egy közbe füttyögés, ne legyenek fölvonuló, táblát tartó ellentüntetők, tehát szépen biztonságosan ússzuk ezt meg. De azért, ha nagyon akarja, akkor össze tud hívni még mindig egy békemenetet, és akár a nagy nyilvánosság előtt szabad téren.
Akkor miért nem hív össze? Azért, október 23-án most miért ne füttyögjenek?
Azt ennek mondanám, van... hogy mert talán most nem jó, mert ha most füttyögnek, az bárki úgy fogja lefordítani, hogy ezek a Magyar Péterék már ezt is meg tudják zavarni. Úgyhogy mert azt gondolják, van biztonsági játék is, hát a csapatot úgy küldjük ki, hogy most tulajdonképpen védekezünk, ne rúgjanak gólt, az ellenfél ne rúgjon gólt.
Ez egy foci hasonlat?
Igen, mintha nem szereti a miniszterelnök ezt a játékot, én úgy tudom, szereti. Szóval szerintem így gondolkodik, majd akkor, amikor megint tétje lesz, amikor közeledünk a választáshoz, akkor lehet, hogy megmozgatjuk a tömegeinket is, hogy hadd lássák, most nem kell.
Fási Ádámot az első sorba, azt kifelejtettem, Fási Ádámot.
Ennyi. De majd megnézzük, mi jön be.
Igen, lehet majd tippelni. Szóval a hét eseményeit beszéltük meg Bodnár Zsuzsával, az átlátszó munkatársával, Kocsi Ilonával, a MUOSZ elnökével és Bolgár Györggyel. A mai műsor elkészítésében közreműködtek Lantos Dániel, Baló Krisztián, Gárdai László, Horváth Ádám és Túri Lui. A műsor második felét megnézhetik szombaton 6-tól a Klubrádió YouTube csatornáján. Várjuk további támogatásukat is a Klubrádiónak, hogy továbbra is szólhasson a Szabad Hang, és így benne a hetes stúdió műsora is. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is köszönöm a figyelmüket, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.